114, 115, 116.
117 perc.
Továbbra is itt van velünk Hazdi Péter, az LMBT Történeti Hónap egyik szervező és a Magyar LMBT Szövetség ügyvivője. Ugye április 12-én fejeződött be az idei LMBT Történeti Hónap, egy kicsit később, mint szokott, vagy ahogy ez meg volt hirdetve, én úgy érzem, vagy érzékeltem.
Igen, ennek betegség volt az oka, tehát hogy márciusra voltak betervezve azok a programok. Már hivatalosan nem annyira volt a történeti hónap része, de például az önkénteseink ott voltak ezeken az eseményeken is.
Ha már az önkéntesek szóba jönnek, milyen volt ennek a rendezvénynek a fogadtatása? Ugye egy nagyon érdekes időszakban volt a megnyitó, pontosan akkor, mielőtt bejelentették a Budapest Pride-nak a tervezett betiltását, tehát hogy egy ilyen kicsit furcsa hangulat. Hogy érezted, hogy ebben az időszakban több résztvevőt vonzottak a rendezvények, vagy volt ennek valamilyen hatása, illetve rátok milyen hatással volt ez az egész politikai cirkusz?
Hát én nagyjából hasonló érdeklődést tapasztaltam, mint a korábbi években. Amikor elkezdődtek a tüntetések, annak mondjuk idézőjelben negatív hatása volt a résztvevőkre, mert az emberek fontosnak tartottak kimenni, tüntetni. Tehát volt egy-két esemény, ahol például így alacsonyabb volt a létszám, máshol meg nagyon magas
tehát
volt.
Tehát mondjuk ütközések voltak, mondjuk tiltakozásokkal, és akkor inkább oda mentek az emberek. Mégis hogyan lehet lefordítani ezt, hogy milyen? Én egy rendezvényen voltam, illetve más velem, ezt lehet, de az nem is LMBT történeti hónapos rendezvény volt. Én ahol voltam, ott sokan voltak, ugye ez a HVC-vel kapcsolatos rendezvény volt a Retropajzs Egyesületnek a szervezésében. Ott engem meglepett az, hogy ennyi sok embert be tud vonzani ez a téma.
Nehéz ezt egyébként előre megjósolni, tehát hogy van olyan, amikor mi is úgy gondoljuk, hogy sokan jönnek el egy programra, és tényleg, valamikor meg kevésbé, valamikor meg egy olyan programra jönnek el sokan, amit mi se gondoltunk volna, de éves szinten, hogyha összeadjuk a programjainknak a látogatóit, akkor olyan 1500-an szoktak eljönni összességében az összes programra együtt.
Az 1500 fő egy programsorozaton, egy LMBT történeti hónapon, az azt mondom, hogy egy szép szám.
Jó, ebben a bulik és különböző rendezvények is benne vannak, de tényleg, tehát hogy ilyen, nem tudom, 15 és 100 fő közötti látogatószámok vannak.
Volt egy másik nagyon érdekes program, ami nem konkrétan az LMBT történeti hónap szervezésében jött létre, de mégis szorosan kapcsolódik hozzá, vagy minden évben nagyjából ugyanabban az időpontban szokott ez megtörténni. Ez pedig az Magyar LMBT Fórum, hogyha jól mondom.
A Magyar LMBT Szövetség szervezés, és az Országos LMBTQI Fórum.
Országos LMBTQI Fórum. Ez most már, hogyha jól tudom, 8. alkalommal, 6. alkalommal került megrendezésre. Mik voltak ennek a fórumnak a fő témái? Én, amit láttam, az, hogy rengeteg aktivista ott volt.
Igen, körülbelül olyan, ha jól számoltunk, 80 fő vett részt a konferencián. Ez egy kétnapos rendezvény, amit kifejezetten LMBTQ aktivistáknak szervezünk, vagy hát olyan személyeknek, akiket érdekel az LMBTQ aktivizmus, függetlenül attól, hogy tagjai mondjuk egy LMBT szervezetnek, vagy önkéntesei, vagy sem. Tehát mondjuk 30%-ban olyan személy volt, aki nem jelölt meg a regisztrációkor szervezetet, és tényleg elég sokféle program volt. Természetesen igyekeztünk reagálni az aktuális történésekre, a közelmúlt, meg a mostani dolgokra, tehát volt egy felvezető beszélgetés, ami a 33-as paragrafustól a propaganda törvény elfogadásán keresztül a Pride betiltását lehetővé tevő.
Na és mi volt a visszhangja ennek az egésznek az aktivisták körében? Azt tudom, hogy nagyon sok aktivistát ugye ez letört, vagy hát hangulatilag ez nem segített rajtuk, viszont azt is tudom, hogy ez cselekvésbe is tud fordulni ez az egész indulat.
Igen, ez egy meglehetősen depresszív beszélgetés volt, de már ott is egyébként olyan pozitív jeleket megállapíthattunk, mint hogy például a támogatás úgy látjuk, hogy egyértelműen nő a többségi társadalom körében, ahol előbb te említetted a tüntetésen résztvevő betelefonáló kapcsán, hogy nagyon sok heteró támogató is például megszólal, megmondja azt, hogy eljön például a felvonulásra. Vagy például mi is azt tapasztaltuk, hogy sok embert megmozgatott, hogy valamit tenni kell, és az árulbeszélgetés meg igazából erről szólt, hogy mi van előttünk, és mit lehet csinálni, és mi is abban erősödtünk meg, hogy hát korlátozhatják a gyülekezési jogot, attól még az emberek fogják gyakorolni a gyülekezési jogokat, és hogy Budapest Pride felvonulás is valamilyen formában
lehet. Lefagytak az aktivisták egyébként?
Talán egy-két napra szerintem, tehát mindannyian így reagáltunk, de inkább szerintem a dühöt meg az ellenállást erősítette ez. És nagyon sok olyan hozzászólás érkezett, külföldről támogató nyilatkozatok, de magyar emberek is, akik így felszólaltak ez ellen. Nekem az egyik legkellemesebb meglepetés, most nem tudom pontosan melyik, egy szakszervezeti szövetség foglalt állást tiltakozva. Nem tudom pontosan, de hogy így tiltakozva ez ellen a törvényjavaslat ellen, illetve most már ugyebár elfogadták meg az alaptörvénymódosítást is tegnap, hogy ez nem csak igazából a Pride megtiltását veszélyeztetheti, hanem akár más rendezvényeknek a megtiltását is. Nagyon hangsúlyosan lejött az, és ezt már szervezéskor figyeltünk rá, hogy van igény arra, hogy így az LMBT emberek mentális egészségéről beszéljünk, hogy ebben a helyzetben nagyon fontos az, hogy saját magunk felvértezzük magunkat, és hogy mit lehet tenni, hogyan figyelhetünk a saját lelki egészségünkre, úgyhogy ebben a témában is volt több beszélgetés, vagy például jóga, vagy például LMBT emberek és a kereszténység témáról is volt beszélgetés.
Mit emelnél ki mentális egészségügy kapcsán? Mit tehet a közösség, mit tehetnek a szervezetek, milyen ötletek merültek föl esetleg?
Hát szerintem a legfontosabb az, hogy beszéljünk egymással, tehát hogy akár kötetlenül azokon az eseményeken, amikor találkozunk, most az LMBT történeti hónap eseményei erre kiváló alkalmat nyújtottak, de ugyebár június 6-án vagy 7-én kezdődik a Budapest Pride Fesztivál, tehát ott is egy csomó, közel 100 esemény lesz, ha jól tudom. Különböző ilyen zárt csoportokban, támogató csoportokban. Az egyik beszélgetés az a transz közösségről szólt, akiknek a helyzete most kifejezetten súlyos így a 33-as paragrafus elfogadása óta. Most ugyebár elfogadták az egyenlő bánásmódhatóságról szóló törvény módosítását, amiből kivették a nem identitáson alapuló diszkrimináció tilalmát. Ha jól tudom, a Transz Vanilla Egyesület most már havonta kétszer tart önsegítő csoportot, őket is meg lehet keresni. A háttértársaságnak van telefonon elérhető lelkisegélyszolgálata, van személyes segítő szolgálata, ezeket is lehet telefonon, e-mailben keresni. Tehát azt tanácsolom, hogy aki rosszul érzi magát ebben a helyzetben, az keresse meg ezeket a lehetőséget, vagy legalább a barátaival, ismerőseivel beszéljen.
Mit tehet a közösség? Ugye van ez a szövetség. Ugye rengeteg tagja van ennek a szövetségnek. Ez a szövetség, aminek az ügyvívője vagy rendszeresen találkozik, egyeztet. Van-e valami megoldásotok, van-e valami stratégiátok, amivel lehet...
Hát ezt még annyira résztesen nem beszéltük át. Igazából az elmúlt két hónap arról szólt, hogy próbálunk a normál működésünk mellett próbáltunk reagálni
azt
a történésekre.
Kérdezem, mert hogy iszonyatosan megosztott a közösség, és hogy minden eddiginél szükség lenne arra, hogy egy összetartó közösség jöjjön létre, vagy megerősödjön a csorda. Ugye a Pride az azt jelenti, hogyha benne van a csordába valaki, akkor a csorda védelmet nyújt, de most így a csordát azt nagyon próbálják szétszedni. És én nézegettem egyébként, most a transzok felmerültek, mikor gyűjtöttem anyagot ez a mai adáshoz, akkor szinte minden egyesületet kipécéznek maguknak, és cikkeznek róluk, és negatív példaként vannak bemutatva. Úgyhogy mit lehet ebben tenni? hogy ez...
És hát egyébként várható, hogy ez még folytatódni fog, tehát belengedték
tehát
a civil szervezetnek
a
fenyegetését is. Hát egyrészt szerintem nagyon fontos, hogy végezzünk a munkánkat, tehát hogy, vagy a tevékenységünket, amit végzünk, a háttérnek a különböző szolgáltatásait, a Labrisz szervezi a filmklubját, lesz a Budapest Pride, azt igazából nem tudják ellehetetleníteni. Tehát ugyebár egy egyhónapos fesztiválról van szó, ami nem csak a felvonulásról szól, persze az egyik legláthatóbb, nagyon fontos eseménye, de azon kívül mondom, 90-valahány programot szerveznek, különböző szervezeteket, ezeket nem tudják betiltani, ezek nem a gyülekezési jog hatája alá tartozó események, és nagyon fontos, hogy ezek megvalósuljanak, és elmenjenek rá az érintettek, vagy az érdeklődők, és hát aztán ott lesz a Pride felvonulás, amire nagyon fontos, hogy elmenjünk minél többen.
Ugye ez egy kétnapos rendezvény sorozat volt, ez a fórum, és ahogy én belenéztem a programok közül, ilyeneket is láttam, hogy erőszakmentes kommunikáció, hogyha ezeken végigfutnánk, hogy milyen egyéb hasznos ilyen fórum események voltak, az szerintem jó lenne.
Hát a transzemberek helyzetéről már beszéltem, hogy erről volt egy külön beszélgetés. Az erőszakmentes kommunikáció önismeret és önkifejezés címmel arról szólt, hogy akár a magánéletben, akár az aktivizmusban hogyan tudjuk gyakorolni az erőszakmentes kommunikációt, hogy úgy kommunikáljunk egymással, hogy ne sértsünk meg senkit, és ne bántsunk meg senkit, bármilyen vélt vagy valós identitása vagy a meggyőződése miatt. Voltak társasjátékok, volt élőkönyvtár, kölcsönzés, amikor például leszbikus, meleg, demiszexuális, transznemű, vagy éppen családon belül erőszak áldozatával lehetett beszélgetni élőkönyvtár formájában. Említettem a keresztény témájú beszélgetést, a Szimpozion Egyesület új keresztény LMBTQ témájú kötetének a kapcsán szerveződött. Én például a Háttér Archívumról tartottam egy bemutató előadást, mert egy harmadik sapkámban a Háttér Archívumos könyvtár vezetője vagyok. Vagy például volt egy kommunikációs workshop arról, hogy az LMBTQ szervezeteknek a kommunikációját hogyan lehet javítani, és főleg ilyen külföldi LMBTQ kampányok voltak, és még egyet hagy említsek, Antoni Rita volt ugyebár az egyik előző hozzászóló, ő szexizmusok, nemi egyenlőtlenség és az LMBTQ-i közösség témában tartott előadást.
Igen, és hogyha jól tudom, itt a szivárványzászlónak a használata vagy nem használata is felmerült. Mi van ezzel a szivárványzászlóval?
Ezt hogy érted?
Úgy értem, hogy nemzetközi példák jöttek arról, hogy lehet, hogy akkor nem kellene kitűzni a szivárványzászlót, vagy annak valami más hatása lenne. Azt hiszem pont a lengyel példa jött elő.
Én nem hallottam ilyenről.
Vagy lehet, hogy te ezen pont nem voltál.
Szerintem fontos üzenetértéke is lehet ezeknek a szimbólumoknak a kitűzése. Tehát az, hogy egy városháza kitűzi ezzel, főváros vagy valamelyik kerület, ezzel azt jelképezi, hogy ő hozzá elfogadóan áll a témához, fontosnak tartja az LMBTQ embereknek a láthatóságát. Főleg ilyen időszakban a közösségi médiában is újván meg szoktak szaporodni az ilyen támogató hozzászólások, vagy a különböző ilyen badge-eknek a lecserélése. Persze lehet azon vitatkozni, mennyi értelme van ennek, de a láthatóságot növeli, a támogatást, támogató hozzáállást szerintem növeli, úgyhogy az ilyen szimbolikus lépéseknek is lehet fontos szerepe.
Végezetül szerinted milyen lesz az idei Budapest Pride? Lesz egyáltalán nagyobb lesz, vagy ezt az időszakot úgy lehet értékelni, hogy tulajdonképpen most hétvégén is volt egy hatalmas Pride felvonulás az Andrássy úton?
Hát igazából pont Szent Király Alexander nyilatkozta, hogy fel van háborodva, hogy most már hetente többször is vannak Pride rendezvények. Hát igen, nem kellett volna betiltani a Pride-ot, és akkor, vagy még hivatalosan nem tiltották be, mert még be se nyújtották az engedélyt, vagy a rendezvény bejelentést, de hogy hát ez ennek az eredménye. Én szerintem lesz Budapest Pride, majd meglátjuk, hogy milyen formában, lehet, hogy nem pontosan olyan formában, mint a korábbi években, és szerintem többen lesznek rajta, mint korábban, mert nagyon sokan felháborodtak.
Köszönöm szépen Péter, Hanszli Pétert, a Magyar LMBT Szövetség ügyvivőjét hallották. Thank you.
I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly, so I stepped off the golden. Nobody cried, nobody even noticed. I saw them standing right there. Kinda thought they might care. I had a dream. I got everything I wanted. But when I wake up, I see you with me. And you say, as long as I'm here, no one can hurt you. Don't wanna lie here, but you can learn to. If I could change the way that you see yourself, you wouldn't. I tried to scream, but my head was underwater. They called me weak, like I'm not just somebody's daughter. It could have been a nightmare, but it felt like they were right there. And it feels like yesterday was a year ago.
Magyarország az elmúlt években több olyan törvényi változás történt, amely súlyosan érinti az LMBTQ közösség tagjait, különösen a meleg és transznemű embereket. Ezek a jogszabályok nem csak a jogi elismerést és a társadalmi láthatóságot korlátozzák, hanem fokozzák a diszkriminációit is. Egy megdöbbentő eset borzolja a transz közösség kedélyeit. Az érintettek tüntetést is szerveztek azokért a kiskunhalasi orvosokért, akik egyedülálló módon végeztek nem megerősítő beavatkozásokat Magyarországon. Egyes orgánumok, a páciensek emberi mi voltát is megkérdőjelezik, és lényekről, igen jól hallották, lényekről beszélnek. Az orvosokat látványos akció keretében tartóztatták le januárban. A letartóztatásról videót is közzétettek. A transzneműek félnek, ellátásuk is veszélybe került. Itt van velünk Magasházi Mónika, transzjogi aktivista, a Transz Egészségközpont alapítója. Mi történt Kiskunhalason?
Szervusztok, és köszöntöm a hallgatókat is. Köszönöm szépen a hívást. Hát Kiskunhalason vissza kell menni az időben pár évet, legalább egy négyet, amióta a doktornő elkezdett foglalkozni. Ugye egy urológus szakorvosról beszélünk, aki a kiskunhalasi állami kórházban az urológiai szakrendelést vezette, és emellett ő hát egy magánklinikát is működtetett, és ő már hosszú-hosszú évek óta elkezdett a transz egészségügyjel is foglalkozni. Külföldön képezte magát, egyre több tudást rakott egyszer, és hát végül azt hiszem 2023-ban doktori fokozatot is kapott transz egészségügyből. És hát a páciensek, így a transznemű közösség Magyarországról, hát én megmerem kockáztatni, hogy a nagyon nagy többségünk oda járt hozzá, és eleinte hormonterápiát folytatott, vagy hormonterápiát kezdett, és tartott fenn nekünk, aztán későbbiekben már szakvéleményeket is a csapatával tudott kiállítani részünkre, illetve hát aztán már így a vége fele az utolsó, a letartóztatás előtti évben már nemi megerősítő műtéteket is elvégzett. Hát ami történt, az annyi történt, nyilván nem tudjuk, tehát most innentől kezdve, amit mondok, az mindent óvatosan kell megfogalmazni, mert ugye a nyomozás még folyamatban van, amit én tudok, és én novemberben voltam bent egy rendőrségi kihallgatáson az ügyel kapcsolatban, és ott nekem azt mondták, hogy az a gyanú, hogy üzletszerűen elkövetett vesztegetés büntetésnek a gyanújában nyomoz a rendőrhatóság. És hát novemberben volt az én tanúki hallgatásom, de úgy tudom, hogy többünket is a közösségből beidéztek, és utána januárban hát letartóztatták a két orvost.
Amit látok ebből...
Május végéig van meghosszabbítva sajnos az előzetes.
Tehát, hogy az orvosok akkor még jelenleg is előzetes letartóztatásban
én
vannak.
Tudom, igen, én úgy tudom, hogy május végéig lett meghosszabbítva.
Ami, tegyük hozzá, nem egy szokványos eljárás egy ilyen ügyben. Amit én észrevettem, vagy láttam, vagy érzékeltem ebből az egész történetből, hogy hát a transz emberek, az érintettek, ők nagyon kétségbe estek, vagy nagyon elkezdtek félni, hogy mi lesz velük.
Ez abszolút érthető, szerintem persze teljes joggal. Egy példával tudom ezt csak érzékeltetni a hallgatóknak, hogyha mondjuk valakinek van valamilyen kardiológiai problémája, és neki van egy kardiológusa, vagy a szívével van gondja, és jár már hosszú-hosszú évek óta egy kardiológushoz, aki ismeri, tudja az ő problémáját, terápiáját, a gyógyszereit, hogy van beállítva, követi az egészségét, és akkor egyszer csak az orvos eltűnik, és nincs, és hirtelen nincs orvosa, akkor ő olyan nagyon nem esik kétségbe talán, mert kardiológusból van azért elég sok így az országban, tehát így összenyalábolja a kortörténetét, felkeres egy másik kardiológust, és ott talán tudja folytatni tovább a megkezdett terápiát. Na most ez a transznemű emberek esetén, hát ez nem működik így, mert hát azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag a doktornő volt egyedül itt Magyarországon olyan teljes átfogó képpel rendelkező orvos, meg műtéteket is elvégző orvos, hormonterápiát is tudott végezni, illetve szakvéleményeket is a csapatával kiállítani, tehát azt lehet mondani, hogy egy ilyen teljes átfogó egészségügyi ellátást tudott a közösségnek biztosítani, és én tudomásom szerint most ma nincs még egy ilyen orvos Magyarországon, tehát a példára visszautalva nekünk nincs egy másik olyan transzegészségügyi szakorvosunk, mint az előző esetben egy kardiológus, hogy valakihez át tudunk menni, és akkor ott folytatja ezt a terápiát, vagy bármilyen kezelést. Hát sajnos itt most a közösségnek hát elég nagy problémája az, hogy hát orvost kellene találni, akik hormonterápiát tudnak folytatni, műtéteket tudnak végezni, szakvéleményeket kiállítani, ami hát valljuk be, hogy nagyon nehéz, és hát a probléma eleve onnan indul, hogy nincsen tudomásom szerint ma felsőoktatásban transzegészségügyi alapképzés.
Mit tehetnek egy ilyen helyzetben?
Hát ilyen helyzetben azt tudjuk tenni, és most az egész történetnek egyébként van egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen teljesen szürreális paradox helyzette, ami kialakult, hogy a doktornő már évek óta küzdött a hatóságokkal azért, hogy legyen végre Magyarországon egy szabályozás, illetve legyen egy genderklinika, akár az övé, vagy bármelyik más, tehát neki mindegy lett volna, ő beállt volna bárhova, csak legyen erre az egészre valamilyen szabályozás, és normális keretek között lehessen ezt az egészet végezni, és ezért harcolt, küzdött. Na most úgy tűnik, hogy hát az eset kapcsán a hatóság is talán kezd valamit megmozdulni, vagy valamit próbál alakítani, és szabályozásokat bevezetni. Elsősorban én most a hormonterápiáról hallottam egyelőre, hogy ott próbálnak valamilyen állami szabályozást kialakítani, de hát én most egy kicsit úgy látom, hogy átesnek talán majd a ló túloldalára.
De hát a szabályozás az már megszületett egyrészt 2020-ban 33-as törvénnyel, illetve hogy tegnap fogadták el a nem tudom, hanyadik, 15. alaptörvény módosítást.
Hát ezeket meghozták, igen, de ezek, tehát ugye nem konkrétan az egészségügyi ellátásra, a közösségnek nem az egészségügyi ellátására vonatkoztak, hanem ezek mind jogi keretek, jogi szabályozások. Most az egészségügyi ellátásról beszélek, annak a szabályozásával kezdenek el foglalkozni. Csak itt az a baj, hogy ahogy én hallom, innen-onnan ez egy ilyen ló túloldala lesz, tehát hogy kizárólag csak állami ellátásban dolgozó egyetemi endokrinológusok, tehát egyetemes otén vagy Szegedi Tudományegyetemen dolgozó rendelő endokrinológusok folytathatnak majd ilyen terápiát, hormonterápiát. Hát ami valljuk be, azért én úgy gondolom, hogy mondjuk így egy-két kezemmel meg tudom számolni, hogy hányan orvos van. Na most rázúdítani ezt az egész közösséget erre a pár orvosra, tehát ez így nagyon nehéz, ráadásul olyan alapkövetelményeket fognak valószínűleg megfogalmazni, hogy 6 hónapnál nem régebbi szakvéleményekkel kell majd újra jelentkezni, már azoknak is, akik már hosszú évek óta folytatják a hormonterápiákat, ami meg megint egy ilyen 22-es csapdája, mert egy olyan feltételt teremt az állam, ami egy olyan feltételt támaszt, amihez nem teremt feltételeket, tehát nincs, én úgy tudom, hogy nincs annyi klinikai szakciológus, meg pszichiáter, vagy talán akár egy-kettő van, akik ilyen szakvéleményeket ki tudnak állítani, vagy hajlandók kiállítani. Tehát ez is egy ilyen teljesen paradox, szürreális irányba tolja ezt az egész ellátást, hogy megnehezítik azt, hogy a transz emberek normális egészségügyi ellátáshoz tudjanak jutni Magyarországon.
Én azt is hallottam, hogy lefoglalják a különböző külföldről rendelt hormonkészítményeket. Így van ez?
Lefoglalják? Nem.
Igen.
Lefoglalják.
Hogy megnehezült.
Szigorúan ellenőrzik, igen, én is hallottam erről. Hát, én alapvetően mindig is így aktivistaként ellene voltam a fekete piaci hormonozásnak addig, amíg van lehetőség legális úton hormonterápiához jutni, ami valljuk be, hogy ma is rendelkezésre áll. Igaz, hogy úgy tűnik, hogy egyre nehezebb és egyre görögyösebb út ez, de nem lehetetlen. Tehát én is most a magánellátásból, az orvosomtól át fogok kerülni az állami ellátásba. Tehát meg lehet oldani, csak igen, neki kell futni, és hosszú idő, az tény, hónapokba telik, nagyon hosszú a várólista, és tényleg újra szakvéleményeket kell beszerezni, de hát én úgy gondolom, és még mindig mindenkinek azt ajánlom, hogy ezt az utat válassza, ahelyett, hogy rendel bárhonnan, bármit internetre.
És akkor ezek szerint az az út áll a magyar transzneműek előtt, hogy az állami ellátásba kapcsolódjanak.
Igen, mert azok a magánellátók, orvosok, akik eddig is írtak recepteket, hát azok most már én úgy tudom, hogy nagyon óvakodnak ettől, nyilván az eset kapcsán is, tehát ez ugye bejárta a teljes médiát, ez az egész kis kórosi eset, és aki valamilyen formában eddig is találkozott transznemű páciensekkel, hormonterápia kapcsán például, az nyilván most sokkal óvatosabb ő is, várják ők is a szabályozást, tehát ezek a magánorvosok is várják az állami szabályozást, hogy akkor valóban, hogy mi fog megjelenni, hogy fog ez az egész működni, mert most igen, nagyon nehéz. Tehát most, amit én tudok, az és tényleg legális és tiszta út, az sajnos ez az állami rendszer. Aki esetleg ezzel nincs tisztában, hogy hova kell fordulni meg kihez, az nyugodtan írjon nekem az infokukat transzegészségközpont.hu e-mail címre, és akkor majd én elvazítom, hogy merre, hogyan kell ezt intézni, vagy hogy lehet ezt csinálni. Én úgy tudom, hogy egyelőre 2 orvos van a SOTÉN, akik fogadják a transznemű pácienseket a közösségből, de mondom, valóban, tehát nem egyszerű út, rögös út, hosszú a várólista, 3 hónapra előre adnak, 2-3 hónapra előre adnak időpontot, amikor valószínű csak arról szól az egész, hogy egy engedély, egy ilyen indikáción túli engedélykérelmet kell beküldeni a hatóságokhoz, tehát első körben senki nem fog hormont kapni valószínű, akinek még ez nincs meg, illetve aki korábban megkérte esetleg a kiskunhalasi doktornőnél, annak újra meg kell kérni, tehát azoknak is ezt a kört le kell futni. De hát igen, sajnos hosszú idő, macerás, de én még mindig azt mondom, hogy ez a járható út, vagy ez érdemes elni.
Mire számíthatnak a kiskunhalasi orvosok? Azt láttam, hogy maga
a... Orvos